Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Strauss Kálmánnal, a Honvéd Férfikar Lisztdíjas karnagyával Keresztes Szilvia beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és üdvözlöm itt a stúdióban Strauss Kálmánt, a Honvéd Férfikar Lisztdíjas karnagyát, karigazgatóját.
Köszönöm.
Kezdjük talán a kezdeti évekkel, a pályája elejével. Gyula, Esztergom, Budapest, ezek azok a városok, amik a tanulmányaikhoz köthetők. Ebben az időszakban mik a legmeghatározóbb események az életében, és mik a legmeghatározóbb élmények?
Hát az első a szüleim. Én Sarkadon születtem, és egy tipikus háború utáni, azt hiszem ezt úgy szokták apostrofálni, ratkó gyerek lettem, tehát amikor rengeteg gyerek született a háború után. Szüleimnek elég hányatott sorsa volt, hát mint annak idején a háború miatt mindenkinek, de azt is szoktam tréfásan mondani, hogy én igazi magyar vagyok, mert Straussnak hívnak. Édesanyám is magyar állampolgár volt, édesapám is magyar állampolgárnak született, de egyik sem született a mai Magyarországon. Tehát ebből következik, hogy hát sok mindent kellett elhagyniuk az ő szülőföldjükön. Egyik őjük, édesanyám az Arad, illetve környékéről származik, édesapám pedig Verőce megyéből. Ez gyakorlatilag a Dráván túli területet jelenti. Ma Barcsal szemben vannak azok a kis falvak, ahová ő való volt. És hát én sem születtem a fővárosban, hanem Sarkadon, viszont egy privilegizált helyzetben, a cukorgyárban, egész pontosan annak az udvarán lévő orvosi lakásban. Itt jártam általános iskolába, és Gyulára jártam átzeneiskolába. Ennek az a története, hogy ott a sarkadi cukorgyárban volt egy nagyon komoly értelmiség, ez még a háború előttről, akik hát ragaszkodtak ahhoz a polgári, ma úgy nevezzük polgári létformákhoz, amiket hiába lett ott rákosista rendszer, ettől ők ez ragaszkodtak, és csinálták, összejártak, beszélgettek rengeteget. És a gyerekeiket a lehetőséghez képest próbálták a legmagasabb képzést biztosítani, ez Békés megye, Viharsarok legtávolabbi része, ez a Sarkad, ez ott van, ahol a Feketekörös belép az országba. És hát ebbe a millióbe nevelkedtünk. Nagymamám, akivel jó üzveket gyalogoltunk a télen is a templomig, ugye ez egy református vidék, nem katolikus, de hát azért érdekes módon ez az értelmiségi kör ott a cukorgyárban, ez viszont mindegy száli katolikus volt. Úgyhogy sokat jártunk a sarkadi templomba nagymamámmal, illetve ezeken az összejöveteleken két barátom is kitűnően zongorázott ott. Hát, hogy a szülők szokták, mutasd meg édesfiam a többieknek, hogy mit tudsz. És én egyszerűen irigylettem erre. És mondtam édesanyámnak, hogy én is akarok zongorázni. Nagymamám ezt nagyon támogatta ő. Ez később derült ki a rám hagyott örökölt kottákból, hogy ő egy autodidakta zongorista volt, de nagyon jól zongorázott. Akkor már, amikor én, mint gyerek, sokat voltam vele együtt, nem, de aztán, amikor én erre a pályára léptem, a kottáit, mint mondtam, én örököltem, és ezekből a kottákból az derült ki, hogy nagyon kellett tudjon zongorázni, mert ezt alapvető zongoratudással nem lehet eljátszani. Richard Strauss átiratok, Liszt rapszódiák, egyébként gyönyörű kották, tehát ezek még a múlt század elején kiadott nagy műgonddal metszett kották, tehát esztétikailag is szép ilyesmit látni. És akkor így kerültem Gyulára, ott nem a zeneiskolában, hanem egy ilyen zeneoktatói munkaközösségbe. És hát úgy adódott, hogy ez még egy dolgot tudni kell, hogy én két dolgot nem tudtam az iskolába, Isten igazából, amikor anyám megkérdezte a tanítónőt, hogy ki jó barátnője volt, hogy hát a gyerek hogy muzsikál az általános iskolában, mondta, nézd, ez egy okos gyerek, két dolgot az életben nem fog megtanulni, az egyik a rajzolás, a másik az éneklés, de enélkül nagyon jól lehet élni. Hát aztán ugye ez gyökeresen változott, és ezt egy dolog tette lehetővé, ez a ma méltatlanul elfelejtett Kodály módszer. Tehát én itt ebben a gyulai zeneiskolai munkaközösségben egy olyan környezetbe csöppentem, ahol az a tanárnő, aki engem tanított, az ezt halál komolyan vette. Azt kell mondjam, hogy lett is eredménye, mert hiszen innen ebből a soha nem fog megtanulni éneklésből azért sikerült eljutni a Zeneakadémia középiskolai énektanár és karvezető képzőbe, ahol azonban minden nap énekelni kellett, és ma is a Honvédban semmi mással szinte nem foglalkozom, csak is az énekhangokkal, és emellett párhuzamosan az operaház énekkarában szintén. Tehát ez lett az életem, úgyhogy én nem tudom kikerülni az éneklést. Minden nap kell, néha többet, néha meg még többet. Én ezt mindenféleképpen úgy érzem, hogy Kodálynak, illetve a munkatársainak köszönhetem. Hát így kezdődött, aztán hát elég jól tanultam, és még egy nagyon fontos van, hogy azt azért el kell mondani, az, hogy én muzsikus lettem, abban nem csak a zenetanároknak volt nagyon komoly szerepük, hanem két rendkívül kitűnő magyar, illetve egyikük magyar történelem szakos volt, az általános iskolai tanárom, akit szintén egy ilyen sarkadon kötött ki a háború viharában, de abból, ahogy ő gondolkodott a tanításról, őt nem zavarta, hogy ez egy Isten háta mögötti falucska, bizony ott a legmagasabb színvonalat biztosította a számunkra, tehát a kultúrába, az irodalomba való beleszeretés az ott történt. És aztán ez folytatódott ott, hogy édesanyám elhatározta, hogy nagyon jó lenne valami jó iskolába kerülni, ez lehetőleg legyen egyházi iskola. Ebben végül is a mi családunkban semmi különös nem volt, tehát 1964-et írunk, nem az volt a típusos, hogy az emberek egyházi iskolába készültek. Szóba jött a Piarista gimnázium Budapesten, de annak nem volt kollégiuma. És akkor egy orvos barátnője mondta, hogy de hát az ő bátyja, az Esztergom is tudja, hogy ott van a temesvári Pelbárt Ferences gimnázium. És már minden jelentkezésen túl voltunk, amikor én ott kikötöttem, és Ignác atya, aki akkor a rektor volt, engem pótlólag felvételiztetett, és föl is vettek. És 1964 ősze az úgy kezdődött, és tartott, hála Istennek, 1968 júniusáig, amikor is egy igen jó érettségivel sikerült ott abszolválnom a középiskolát. Ez hozzátartozik, hogy a muzsikálást azt én másodikos koromban majdnem abba hagytam. Jártam ott zongorázni az Esztergomi Zeneiskolába, de nem igazán tetszett, nem jöttünk össze, ma azt hiszem így mondanák a tanárnővel. Be is mentem hozzá második elején, hogy akkor ennyi volt, köszönöm szépen. És mielőtt megszólalhattam volna, azt mondta, hogy te már nem nálam vagy, hanem menj át a szomszéd szobában a Márta nénihez. És a Márta néni összecsapta a kezét, a Márta néni egyébként hát körülbelül 5 évvel volt idősebb, mint mi, növendéke, frissen végzett fiatal zongora, nagy rendkívül elkezdett zongora pedagógusok voltak mindannyian ott, és azt mondta, hogy hát mennyire vártam már magát, és nézze, ki is készítettem néhány darabot, és hát viszonylag udvariasnak számítottam még abban a kamaszkorban is, és mondta, na jó, hát ezt azért meghallgathatom. És akkor Márta néni eljátszotta, sose fogom elfelejteni, a Schubert kisebbik Ázdúr empromptűjét. Hát gondoltam, ezért ez szép, hát tegyünk még egy próbát. Na, én ott ragadtam zongorázni, és ennek az lett a következménye, hogy egy sikertelen fölvételi után 1969 őszén elkezdtem a Zeneakadémiát. Ezzel óriási riadalmat keltve a családban, ahol rendes, normális emberek éltek, tehát mindenkinek rendes foglalkozása volt, viszonylag több orvos, tanár, tanítót, és néztek rémülten, hogy mi lesz ebből, te jó Isten. Ez eltartott elég sokáig, végül is akkoriban ezt úgy mondták, ma azt mondják, hogy summa cum laude, de akkor vörös diplomának hívták. Azt sikerült a Zeneakadémián abszolválni, vagy úgy sikerült abszolválni, és hát még utána sokáig eltartott, amíg édesapám egy koncert után könnyes szemmel azt mondta, hogy most már megértem, kisfiam, hogy miért ezt választottad. És azt kell mondjam, hogy volt ebben valami gondviselésszerű, és azt is mondanom kell, hogy nincs egyelőre folytatása a családban. Tehát a feleségem muzsikus, meg én vagyok muzsikus, de a gyerekeim kitűnő hallással rendelkeznek, szeretnek énekelni, de eszük ágába se volt muzsikusnak lenni. Én pedig nem gondoltam, hogy ezt kényszerítenem kellene, mert ha ebben valakiben nincs meg a motor, hogy ezt ő maga csinálni akar, akkor azt nem szabad. Abból csalódott ember lesz, és azt pedig hát még egy idegennek sem kívánja az ember, hát még a saját gyerekeinek. És akkor elkezdtem dolgozni előbb a Magyar Rádióban, mint szerkesztő gyakornok, óriási fizetésért, ez 1200 forint volt abban az időben. Hát ez eltartott 4 évig, akkor elmentem a Ságvári gimnáziumba tanárnak, ének, zenetanárnak, gyakorlatvezető tanárnak, ezt a valamikori professzoromnak köszönhetem, mert én mondtam neki, de tanárnő, hát én nem tanítottam, csak összesen 1/2 évet. Az nem baj, majd maga jár hozzám nyáron, és én megmondom, hogy mit kell csinálni. És ez így is volt, én jártam hozzá nyáron, a kertben ültünk, ott a Tamás Járon utcában, és Szőnyi Erzsébet professzor asszony tanított engem, hogy kell tanítani. És egy nagyon fontosat mondott, azt mondta, Kálmán, mindegy tulajdonképpen, hogy mit csinál. Egyre vigyázzon, a gimnázium általában kevés az énekóra, magának minden egyes órát úgy kell felépítenie, hogy zenei élménnyel távozzanak a gyerekek az óra végén. És azt kell mondjam, hogy ebben tökéletesen igaza volt. Hát emellett aztán kórushoz kerültem, 103-ra kerültünk, ennek egyszerű prózai oka volt, ott kaptunk egy tanácsi lakást, hát abban az időben egy fiatal házaspárnak a lakás az borzasztó nagy dolognak számított, és akkor ott összehoztunk egy kamarakórust, akkor azt ott vezetgettük, és akkor ennek híre ment, hogy ez elég jó is tulajdonképpen, annak ellenére, hogy a nulláról indult, ez egy úgynevezett szocialista város volt, hát könnyen lehetett viszonylag lakáshoz jutni, úgyhogy így kerültünk mi oda. Feleségem ott elkezdett tanítani az iskolában, mit taníthatott volna, természetesen énekzenét, ő is gyerekkórust alapított, és én jártam bedolgozni a Magyar Rádióval, kaptam ezt a segédszerkesztői állást, és aztán megkerestek a KISZ központi művész együtteséből, hogy meghalt az addigi karnagy, ez egy nagy énekkar volt, ez egy 100 fős hatalmas énekkar volt, és hát a felesége vezeti tovább, de kéne egy másodkarnagy. És akkor az igazgató az kijött oda Százhalombattára, megnézte, hogy én mit művelek egy kóruspróbán, és akkor szerződtettek. Amiből borzalmas balhé lett. Ennek az volt az oka, hogy mi minden rendes helyen be kellett adni egy önéletrajzot. És én abban szépen beírtam, itt jártam általános iskolába, ott jártam gimnáziumba, ez volt a Temesvári Pelbárt Ferences gimnázium. Hát ebből borzasztó balhé lett, ezt ugye a KISZ központi bizottságának kellett a szerződést elbírálni, hogy egyáltalán köthető, nem köthető. És akkor az lett a verdikt, hogy hát az igazgató roppantul letolt engem, hogy hogy lehetek ilyen bolond, hogy beleírom, hogy hol jártam gimnáziumban. Mondtam, hogy Pali bácsi, ha én nem írom bele, ti úgyis kiderítitek, tehát jobb, ha én beleírom, meg én nem szégyelem, sőt, kifejezetten büszke vagyok rá. Úgyhogy hát ezt megúsztam azzal, hogy hát azért mozgalmi feladatokat elvtársak ne bízzatok rá. Hát ebben mondjuk nekem ez ágában sem volt mozgalmi feladatokat ellátni. És akkor elkezdődött egy olyan korszak, ahol gyakorlatilag az énekkar oratórium repertoárnak a nagy részét én megtanulhattam. Tehát ott 9. szimfónia volt, Salmus Hungaricus volt, Budavári Tedeum is. Na, hogyha ilyen latin liturgikus darabok jöttek elő, akkor mindig volt egy nagyon mélyen szántó értekezlet, hogy akkor, amit én úgy apostrofáltam, hogy hány moszkvai első titkár látogatásán kell elénekelni a Venceremost ahhoz, hogy lehessen egy Mozart koronázási misét. És hát ahogy mentek az évek, azért egyre több koronázási misét lehetett énekelni, ennek híre ment egyébként az énekelni szerető gyerekek között, és egyre többen jöttek. Volt olyan év, ahol 140 tagja volt ennek az énekarnak, és akkor 80-as évek közepénél vettem egy nagy levegőt, hát nekem ez nagyon tetszik, régi vágyam, Bach Máté Pasiója. Hát ebből megint lett enyhén szólva botrány, akkor a Filharmonia akkora igazgatója jelentett engem föl Acél elvtársnál személyesen, hogy hát ez csak kizárólag neki van privilégiuma. Biztos az is zavarta, hogy ugye KISZ központi művészetes énekkara és úttörő énekkara, valamint a Magyar Néphadsereg szimfonikus zenekara. Hát ebből aztán megint lett balhé, de aztán végül mégiscsak szabad lett, ja, és mindezt a Mátyás templomban. És előbb el kellett kezdeni a hangversenyt, mert annyi ember jött el, hogy a hangverseny rendező mondta, hogy Kálmán, kezdjétek el, mert nem tudok már senkit beengedni. Hát ezek a kezdetek tulajdonképpen, akkor innen egy nagy mozdulattal elkerültem a Debreceni Kodály kórushoz. Ott sikerült egy még bővebb, még tágasabb repertoárt összeszedni. Engem mindig, ami érdekelt igazán, azt mindig mondták nekem, de hát annyi szép van még a zenében, mondom, persze, de egyszer Ella István barátommal beszélgettünk, hogy mik szeretnénk lenni, és abban állapodtunk, mert tulajdonképpen mind a ketten Regenskorig szeretnénk lenni. Ugye ez a kántornak az a fajtája, aki nem csak orgonál, hanem hát kórust vezet és adja elő a szebbnél szebb kereszténység 2000 éve alatt megírt tényleg vagy alkotott szebbnél szebb darabjait a liturgikus kereteken belül. Hát ez nem így lett, sem vele, mert ő kitűnő orgonaművész karmester lett, én pedig ugye elindultam ebbe a hivatásos énekkari irányba, és aztán a Kodály kórus előtt volt még egy pár évem a Magyar Televízióban, ahol nagyon kitűnő főnököm, és szabad mondanom, talán barátom lett Cigány György, akivel nagyszerű műsorokat tudtunk csinálni abban a világban, amikor azért a politika igencsak erősen beleszólt abba, hogy mi kerül bele. De hát ezt mi azért valahogy ki tudtuk kerülni, zenezenék, honnan nem, hanem Esztergomból, természetesen a Várból, meg a Bazilikából. Szóval azok is szép évek voltak, és akkor választanom kellett, hogy leszek szerkesztő akár a televízióban, vagy akár a rádióban, vagy pedig elmegyek profi muzsikusnak. És mert világéletemben az utóbbit akartam, nekierettem Debrecennek, és 6 évet töltöttem ott. Aztán utána munkanélkül lettem, 1,5 évig, viszont elnyertem a Magyar Rádió Énekkarának vezetőkarnagyi állását, ahol nagyon sokáig, tehát 1992-től dolgoztam egészen 2008. augusztusáig. Hát az akkori 2006-ban oda plántált vezetőséggel nem tudtuk megtalálni a hangot. Ennek az volt az oka, hogy őket kizárólag pénzügyi szempontok vezéreltek, az az úgynevezett spórolás, bőven jobb, kevesebb emberrel is lehet. És én mondtam, hogy de nem lehet, ez 60 éve úgy van, 60 éve kitűnő kollégák, énekesek, karnagyok felépítettek valamit, ami Európa egyik legjobb kórusa. Én ezt a fajta létszámcsökkentést egyszerűen szakmai okokkal nem tudom magam számára megindokolni, tehát én ebben nem vennék részt. Hát ők sem akarták, hogy részt vegyek, és akkor megint 2 év szünet keletkezett, és akkor kaptam azt a lehetőséget, hogy honvéd férfikar. És akkor nem is pályázott más tulajdonképpen, csak én, és elnyertem. Hát ez volt 2010-ben. Mindezt úgy sikerült azt az irányt, ami ott ezzel az együttessel vagy énekarral volt, módosítani, tehát ismét visszatalálni a gyökerekhez, Bartókot, Kodályt énekelni, klasszikusokat énekelni, amennyire lehet sok motettát, misét. Hogy ma, hál' Istennek, azt kell mondjam, hogy ez magam sem hittem volna, hogy ennyire sikerül pár év alatt, de sikerült. És most nyílt egy új ösvény, 2 évvel ezelőtt, ugye megnyílt az Erkel Színház, és hát Okovás Szilveszter fölhívott engem, hogy ez most nagyszerű, csak nincs, aki ott énekeljen, nincs kórus. Ugye van egy nagy kórus az operának, de az nem tud egyszerre egy időben 2 helyen fellépni, és tudnék-e ezen valamit változtatni. És mondtam, persze, hát férfikarnak itt a honvéd, és akkor az Erkel Színháznak ezt a próba üzemét, ezt mi végénekeltünk. Megtanultunk 5 operát, Aidát, Hunyadi Lászlót, Bánkbánt, János Vitézt. Hát ezek óriási sikerrel mentek, és akkor kaptam a megbízást, hogy na, most van egy pár státusz, értem alatt egy 40 státusz a szabad felhasználásra kapta az opera, és hogy össze tudnék-e hozni egy énekkort. Hát mivel ott énekeltek, ez nem volt igazán egy nehéz dolog, tehát lett az Erkel Színháznak önálló énekkara, akik nincsenek elegen. Tehát ezért a Honvéd gyakorlatilag, mint rezidens énekkar állandóan ott van. Azt kell mondjam, hogy biztos, hogy messze földön nem találni ilyen kiválóan éneklő férfikart. Ekkora repertoárral se nagyon van, és ilyen hihetetlen kifejező erővel. Tehát ha ez kell, akkor ez kedves, akkor ez lágy, ha kell, akkor férfias erő van abban, amit énekelnek, mindent tudnak. Ha kell, humor van benne, ha kell, tragédia van benne, úgyhogy...
Hogyan lehet ezt előhozni az énekesekből, ezt a nagyon változatos
ezt nem én hozom elő, ezt a zene hozza elő.
Ezt a zene hozza elő. Hát az ön szerepe ebben tulajdonképpen...
Hát annyi, hogy igyekszem rávilágítani. Tudja, az a nehéz ebben, hogy ez ugyan vokális zene, mert hiszen szövege van, de a vokális zene az sok mindenre alkalmas. A Varázsfolyából azt mondja, hogy báld, báld, odeni, tehát, hogy talán, nem sokára, és azt mondja végén, vagy soha. Ez a szöveg ezt érti, hogy hát van egy kis remény, hogy talán így lesz, de talán nem úgy lesz. De a zenében, ami erre a szövegre írott, ott van, hogy de ez a remény, ez be fog teljesülni. Ezt szavakkal elmagyarázni, hát ez nagyon nehéz. Én szoktam ilyen képzőművészeti, irodalmi szinonímákat hozni, hogy most itt arra kellene gondolnod, hogy. Na, én nagyon fontosnak tartom, hogy az nem elég az alapkövetelmény, hogy tisztán, érthetően, jó ritmusban valamit el kell énekelni. Utána jön a karakter, hogy mit akarok kifejezni. És most a János Pasi volt az operában egy szenírozott változatát dirigáltam, az Eperjes Karcsi rendezte, szerencsére nagyon visszafogottan, tehát tényleg azt mondanám, hogy sem a szenvedés történetet nem molesztálva, sőt, inkább elősegítve, és abszolút zeneien tudtuk ezt megvalósítani, de a fiatalabb generációval nagyon sokat kellett vívni azért, hogy az természetes, hogy tisztán énekelsz, meg természetes, hogy pontosan énekelsz. De amikor te azt énekled, hogy nem Jézust, hanem Barabást, akkor az ott ordítozó csőcseléket kell tudni megszemélyesíteni. És hogyha te rá fél másodperc a korált énekled, ami a Bach korabeli hívőknek a lelki állapotát és egyáltalán érzelmi világát fejezik, akkor azt egész máshogy kell énekelni. És teljesen máshogy kell énekelni a darabnak a nyitókórusát, ami egy ilyen, inkább a kozmosz van benne, tehát az egész emberiség nevében kell tudni énekelni. Ez egy roppant érdekes dolog. Vagy ugyanazt a zenei anyagot lehet, hogy kétféleképpen kell énekelni. És akkor el kell magyarázni a drámai szituációt. A Getsemani kertben, ahol elfogják Jézust. Ugye a János Passió az borzalmasan drámai, ott sistereknek a dolgok. A Máté nem. A Máté Passió már másfél órája tart, amíg eljutunk a Getsemani kertben, az elfogatás jelenetéig. De hát amikor, ugye ott is van egy érdekes dolog. Jézus kimegy a csapat elé. De most ez a csapatot megzavarja. Azt írja János, hogy hát hátrahőköltek, és többen leestek a földre. Miért? Hát azért, mert egy csapat, ha elindul, akit elfognak, az arra számít, hogy ez menekülni fog. Itt pedig Jézus szembe jön velük. És egyáltalán nem látszik rajta, hogy menekülni szeretne. Ez zavarba jönnek. És az, amikor először mondják azt, hogy kérdezik, kit kerestek, és azt mondják erre, hogy a názáreti Jézust, Jézus von Nazareth németül, hát akkor ezt elég bizonytalanul kell elénekelni. És másodszor, amikor már összeszedik magukat, na akkor viszont már keményen és durván. Mert ha az meg nem úgy van, akkor meg nem lehet elfogni Jézust.
Strauss Kálmánnal, a Honvéd férfikor Lisztdíjas karnagyával Keresztes Szilvia beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés második részét holnap délután hallhatják ugyanebben az időben.